Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel köszöntöm a stúdióban dr. Róna Tamás főrabbi urat, az Országos Rabbi Testület elnökét. Örülünk, hogy itt vagy velünk.
Köszönöm szépen. Köszöntöm a hallgatókat.
A zsidóság is, a kereszténység is a húsvét ünnepére készül, amelyik abszolút a közös gyökereinkhez tartozik. Erről fogunk ma beszélgetni a történet és az ünneplés szempontjából. A keresztény hívő ember is nagy vonalakban ismeri a kivonulásnak a történetét, de bizonyára azért a zsidóság számára, hát gondolom, hogy ez a legnagyobb ünnep, hogy is mit is ünnepeltek és hogyan.
Szeretném avval kezdeni, hogy a keresztény testvéreimnek szeretnék áldott húsvétot kívánni, fénnyel telit, mert hogy áldásra és a jóteremtő fényére mindig nagy-nagy szükségünk van, ám ehhez egy hosszú utat kell, hogy bejárjunk, hamvadó szerdától ugye egészen húsvétig. Nálunk a zsidóságban egy ugyanilyen grádics sort lépünk végig, minden egyes lépcsőnek nagyon komoly jelentése van. Adár hónap kezdetével van egy szombat, amelynek az a neve, hogy Shabbat Shkalim, a sekelek szombatja. Ez arról szól, hogy a pusztai hajlékért, és majd később a jeruzsálemi szentélyért ugye felelősséget kellett vállalni, méghozzá az egész közösségnek, és a legnagyobb fénypénznek a felét kellett fenntartási adományba fölajánlani. A teremtett ember megszámoltatása az tilalmas. Tehát amikor mondjuk a zsinagógába meg kéne nézni, hogy van minyenünk, van 10 felnőtt zsidó férfink, akkor nem úgy számoljuk, hogy 1, 2, 3, 4, mert hogy számos olyan szentírási példa van, amelyben látjuk, hogy ez tilalmas, hanem zsoltárversel vagy ivaszöveggel. Ugyanígy ez a félsékel rámutatott mindig arra, hogy körülbelül az adott korba Izrael fiainak a létszáma körülbelül mekkora. Na most, a sekelek szombatja az első grádics, az első lépcső az egyiptomi kivonulás felé, Peszach felé. Ez ugye a közösségi felelősségvállalás. Ez az első. A második szombat elnevezése, Shabbat Zachor, az emlékezés szombatja, ez Amálék történetéről szól, hogy amikor a zsidóság kivonult Egyiptomból, akkor Amálék hátba támadta a kivonuló zsidóságot, és ezért ez a fajta világlátás, hogy az ember úgy rombol, ahogy kénye kedve tartja, ez gyakorlatilag egy olyan tér, egy olyan alapelv, amit teljesen elítél a zsidó hagyomány, és Shabbat Zachor, ugye az emlékezés szombatja, emlékszünk, hogy mi történt, miután kivonultunk Egyiptomból, hogy amikor az ember elnyeli a fizikai szabadságát, akkor jön egy-két nagyon nehéz pofon rögtön. Tehát önrendelkezés, szabadság hitben, hogy az örökkévaló vezérel bennünket, az csak úgy kezdődhet, hogyha az ember megtapasztalja ennek a súlyát. Ez a második szombat. Utána van Púrim ünnepe, amely Eszter története, és amely a csodálatos megmenekülés, a sorsvetés csodájának a történetéről szól. Ugye az örökkévaló csodái körbevették a kivonulás történetét végig. Ez a harmadik. A negyedik, amely sorban a harmadik kiemelkedő szombat, annak az a neve, hogy Shabbat Pará, a vörös tehén szombatja. Ugye gyakran előfordul velünk, hogy tisztátalanná válunk. Egy betegség miatt, vagy ne adj Isten, egy olyan pillanatban vagyunk, amikor a lélek elhagyja a testet, és holttest mellett vagyunk, akkor ugyanúgy tisztátalanná válunk. A szentírási korban volt egy vörös tehén rituálé, amikor is kellett venni egy vörös tehenet, aminek ha alaposan átvizsgálták, hogyha kiderült, hogy van egy olyan szőrszála, ami nem vörös, akkor nem kitépték, hanem azt ott hagyták, és azt mondták, hogy egy hiba még belefér. De ha kettő szőrszála volt, ami nem volt vörös, akkor már nem volt alkalmas, hogy azt áldozatként mutassák be. Amikor megtörtént az áldozat, levágták az állatot és elégették a szentélyben a papok, akkor a hamvait elkeverték vízzel, és hozzátettek különböző növényeket, amelyek emberi mineralitásokat jelképeztek. És volt egy kohanita, aki a tisztátalanokra ráfröcskölte ezt a különleges oldatot, és aki tisztított, az a folyamat végére tisztátalan lett, aki a folyamat elején tisztátalan volt, az a folyamat végére tiszta lett. Ma már ez a rituálé nincsen, de az üzenete örök, tehát, hogy végig kell, hogy gondoljuk, és végig kell, hogy járjuk a tisztaság felé vezető utat. Hát ez elmélyedést igényel, számvetést igényel, az út kijelölését igényli, adott esetben böjtöt igényel. A negyedik szombat az a Shabbat HaChodesh, a hónap szombatja. Ez a hónap szombatja ugye már Nissan hónapról szól, és itt nem egy japán automárkáról beszélünk, hanem az első hónapját a zsinagógai naptárnak, ami babiloniai eredetű, és amelynek a szó első része, a ne szócska, az annyit jelent, hogy csoda. Mert hogy ez a hónap, ez tele volt csodával. Tehát emlékezünk a csodára. Tehát a közös felelősségvállalás, az Amálék tettére való emlékezés, Púrima sorsvetés csodája, a vörös tehén a tisztaság, a tisztává válás, az akarat, hogy tisztává váljunk, illetve a hónap fogadása, amely a csodáknak a hónapja. Ezt követi egy újabb szombat, szám szerint az ötödik, ez a Shabbat HaGadol, az úgynevezett nagy szombat. Ez több ok miatt is hordozza azt a nevet, hogy nagy. Ugye először is a profétai irodalomban olvasjuk, hogy ezen a napon nagy, tehát az örökkévaló nagy napján jön Éliáhu proféta, hogy elővezesse vagy megelőzze az örökkévaló eljövetelét. Ez a bizonyos nagy szombat már a nap során a Peszachra vonatkozó halahákat tanuljuk, méghozzá nagyon intenzíven. Tehát itt rengeteg vallási döntés van, rengeteg vallásjogi kérdés van, és ezeket a közösség gyakorlatilag többé-kevésbé egész nap tanulja, illetve ugye a Peszach ünnepének az első két napjának az estéje, az a széder este lesz, a rendestéje. Ezen a két estén olvassuk a Hagadát, amely az egyiptomi kivonulás történetét tartalmazza, illetve az estének a menetét. Na most ebből a szövegből van két ima, az Avodim Hayinu, azaz rabszolgák voltunk Egyiptomba, illetve Halachmánya, míg az Avodim Hayinu az héber szövegű ima, addig a Lachmánya az arámi nyelvű. Halachmánya az pedig annyit jelent, hogy a szegénység kenyere. Ugye ez nem más, mint a macesz, mint a pászka. Tehát mind a két imát már a nagy szombatban, a Shabbat HaGadolban elimádkozzuk felvezetésképpen a Peszachi ünnepre. Nagyon fontos, hogy Peszachkor óriási takarítás van, tehát így alapjaiba el van mozdítva az is a lakásba, amit nem is lehet, vagy nem is hittük volna, hogy el lehet mozdítani, hogy az összes kenyérmorzsát, a szőnyeg alatt lévő nápolyi darabokat, mindennek előne kell, hogy kerüljenek, és ki kell, hogy legyen takarítva. Ugye Nisszán hónap 14-e, amikor beköszönt este, akkor egy játék indul el, amiben a gyerekek be vannak vonva, ennek az a neve, hogy Bdikat Hametz, azaz Bodek, az a vizsgálni, a hametz, a kovászos, tehát meg kell találni, hogy hol vannak elrejtve, tehát a szülők mi ilyenkor elrejtünk pici az acskokba kovászos, egy pár morzsát, és akkor mennek a gyerekek luttolag és lapáttal, gyertyával, és keresik, hogy hova rejtették el a szülők, és akkor ezt össze kell szedni, és erre miután összeszedtük, elmondunk egy arámi szövegű imát, ez a kolhamírót. Tehát minden olyan kovászos dolgot, amelyet nem takarítottunk ki, amit nem dobtunk ki, amit nem adtunk el, és még mindig a tulajdonunkban maradt, a tudtunk nélkül, a az legyen olyan, mint a föld pora. Váljon semmisé. És aztán másnap reggel pedig ezt az összegyűjtött maréknyi morzsát elégetjük, hogy szimbolikusan is elvetjük magunktól. Ugye a 14-e, Nisza nap 14-e reggel, mert ugye estével jön a nap, tehát ez 14-e este volt a Homec kutatás, 14-e reggel volt a Homec kutatás utáni összeszedett morzsák elégetése, akkor a közösség tanul, mert hogy az első szülöttek böltje következik. Ugye az egyiptomi 10 csapás alapjaiba rengette meg a zsidóságot is. Annyira erős, hogy napjainkban is, amikor szédereste van, akkor ugye 4 pohár port kellene fogyasztani, ugye a bor, avval szenteljük meg az ünnepet. És amikor jönnek a csapások, akkor a kisújunkat belemerítjük a borba, és minden csapásnál kicsepegtetünk a saját ünnepi megszentelési rituális folyadékból egy-egy cseppet emlékezve az egyiptomiak szenvedésére. Szóval jön az első szülöttek böltye, amit a közösségeken belül ki lehet váltani, méghozzá úgy, hogyha valaki tanult Talmudot, és egy traktátust éppen befejez, általában ez úgy van időzítve, akkor a traktátusnak a végét azt mindig megünnepeljük, mert hogy ez egy nagy szellemi erőfeszítés, hogyha valaki egy talmudikus fóliást meg tudott tanulni. Annak a végén mindig van egy előírásos lakoma, ami erősebb, mint így az első szülöttek böltje, ami egy 12 órás bölt napkeltétől napnyugtáig tart. Fontos, hogy várjuk már az ünnepi lakomát, azaz a széderestét, és ilyenkor még a pici gyerekeknek természetesen lehet valamilyen kis gyümölcslével, kis tojással ki van sütve, mondjuk egy lap maceszt a pici gyerek, illetve az áldott állapotban lévő anyukáknak, ha megkíván valamit, akkor erre persze van a vallási törvény által adott mozgástér, de a többiek már várják a széderesti vacsorát, amely gyakorlatilag az egész estén keresztül szól, és azt hiszem, azt gondolom, hogy az egésznek a központjában az a fogalom van, hogy sinantam lövaneha, azaz meséld el a fiadnak. Azért tanítunk, azért oktatunk, hogy amit megkaptunk, hogy megőrizzük, azt át kell, hogy adjuk, és ahhoz mindig teret és helyet és időt kell biztosítani. Na most a 4-es szám áll a széderestjének a központjába. Maga Pesach ünnepe az 8 napos. Ebből az első 2 ünnepnap, meg az utolsó 2 ünnep, ez úgynevezett teljes ünnepnap, azaz munkaszüneti nap. A középső 4 nap az fél ünnep. Akkor lehet dolgozni, de akkor is van tóraolvasás, akkor is van számos olyan ima rend, amely utal arra, hogy itt most ünnepi időszakban vagyunk. Az első 2 estéjét, a széderestét üljük meg. Ezek elsősorban családi ünnepek, tehát családok szokták tartani, de mivel 2 napos, ezért általában úgy szokott működni, hogy van egy nap, ami a közösségi szédereste, és van egy nap, ami a családnak az estéje. A szédereste során a 4-es szám nagyon jellegzetes. Nem csak, hogy 4 pohár bort iszunk, amely a 4 részét bontja föl a széderestének, hanem van 4 fiú, akit ilyenkor leültetünk a széderasztal mellé, van egy fiú, akit a Haggadah, ez a bizonyos füzet, amit felolvasunk szédereste, úgy nevez, hogy a bölcs, Chacham, van egy olyan fiú, akit úgy nevez, hogy Rasha, a gonosz, van egy olyan fiú, akit úgy nevez, hogy Tam, azaz együgyű, és a 4. fiú, aki még kérdezni sem tud. És napjainkban van egy 5. fiú is, aki nincs ott a széderasztalnál. De azt gondolom, hogy ebben is biztos, hogy hasonlítunk keresztények, keresztjének és zsidók. Szóval ez a négy fiú négy formát, négy megközelítési módot hoz, hogy mit is jelent a Pesszáh, mit is jelent a szédereste. Mindegyike egy picit más megvilágításba helyezi az ünnepet, ezáltal a gyerek számára és a közösség számára jobban érthetővé válik. A gyerek kell, hogy legyen a központban, neki négy kérdése van. Ez az úgynevezett bánistaná. Miben különbözik ez az éjszaka az összes többi éjszakától? Hogy az összes többi éjszakán ehetek kovászost és kovásztalant, de ezen az éjszakán csak kovásztalant. Miben különbözik ez az éjszaka? Az összes többi éjszakán ehetek keserűt, zöldséget, füvet, vagy bármilyen más zöldséget. Ezen az éjszakán csak keserű füvet. Bármelyik éjszakán annyiszor mártok, ahányszor akarok. De ezen az éjszakán kétszer is mártok sós vízbe. A szédertálon vannak különböző alkatrészek, amiről mindjárt beszélni fogok, és ugye a gyereknek ezek a dolgok rögtön szembetűnnek, és kérdez. És a negyedik kérdés pedig, hogy hogy van az, hogy eddig ülhettem egyenesen, normálisan, vagy könyökölve, de ezen az éjszakán csak könyökölve. Mert hogy az egyiptomi korszakból a szabad egyiptomiak, ha étkeztek, akkor úgy fogyasztottak, hogy valamilyen kereveten, tehát a szabad embereknek a privilégiuma volt, kiváltsága volt az, hogy félig ülve, félig fekve ehettek. Tehát ez is például benne van, bele van építve magába a széderestének a lefolyásába. A széderestének a középpontjában a szédertál van, ahol különböző szimbólumokat találunk. Találhatjuk a harajszeszt. Ez nem összekeverendő a hajszesszel, tehát, hogy a harajszesz az egy különleges ilyen massza, amiben van dió, alma, egy kis bor, egy kis méz, nagyon finom. Ez volt a malter, amit ugye a zsidóság, amikor több mint 200 éven keresztül rabszolgaként léteztünk Egyiptomba, és mi építettük Ramszeszt és Pitont, ugye ezt a két nagy egyiptomi várost, és ezekhez az épületekhez kellett malter, ami összeköti ezeket a köveket, és a rabszolgaság éveiből, illetve a szabadság éveiből ez egy szimbólumként oda van téve a szédertálra. Ott van a bejcá, a tojás. A tojás az mindig egy kicsit a gyásznak a jele, és a legnagyobb örömünkben is, tehát az egyiptomi kivonulásnál is, rabbinikus döntés, hogy meg kell emlékezni a szentélyek pusztulására. Tehát van egy pici tojás. Van már orr, van torma, reszeltorma, amely a rabszolgaként elszenvedett keserűségre emlékeztet bennünket. Van sós víz, amely a könnyekre hivatott mutatni. Van karpász, van valami olyan zöldség, krumpli, vagy rettek, tehát az, hogy az embernek magának kellett megtermelni azokat a legegyszerűbb zöldségeket is, amelyek életbe tartottak bennünket. Van zroa, sült csirkenyak, amit nem eszünk, ugye a korbán Pesszáh, a pesszáhi áldozat az a bárány volt, vagy a kecske. Tehát, hogy mind egyévesnél fiatalabb kecskét, mind egyévesnél fiatalabb bárányt kellett fogyasztani, és egy éjszak alatt egy akkora családnak kellett összegyűlnie, akik el is fogyasztották, és a maradékot elégették. Ugye ez volt a megőrzés éjjele, amikor a halál angyala jött, és ugye a zsidó házak ezzel a bárány vagy kecskevérrel meg voltak jelölve, minden egyes bejárat, a szemöldökfa és a két oldalfa, ebből születik meg a mezuzá, ugye ami a zsidó házak oldalára ki van téve, egy kis ima szöveggel együtt. Tehát, hogy a halál angyala átugrotta a zsidó házakat, ugye a Pesszáh, ha most így lehetne engem látni, akkor most képzeljék el a hallgatók, hogy most egy nagyot lépek, mert hogy maga a Pesszáh szó annyit jelent, hogy átlépés, két értelmében, az egyik, hogy a tizedik csapás a halál angyala átlépte a zsidó házakat, míg a másik pedig a rabságból a szabadságba való átlépés. Természetesen a tíz csapás is előkerül, és amikor a tíz csapásról beszélünk, hát itt megint érdemes egy kicsit megállni. Ugye képzeljük azt el, hogy a Hórebről Mózest már Áron várja, és visszatér abba a családba, ahol ne felejtsük el. Az ő nagypapája már nem él. Az a nagypapája, akinek a lánya örökbe fogadta őt, azaz a fáraó. Viszont Merneftának az anyukája él? Az ugyanaz a hölgy, aki Mózes törökbe fogadta. Tehát, hogy nem bontakozik ki rögtön a szemünk előtt egy családi dráma, de gondoljunk bele, hogy Mózes visszatér, és a saját fogadott anyukáját láthatja, aki már biztos, hogy igen-igen idős. Mint hogy ő maga is 80 éves. És ott van a testvére, akivel együtt nőttek föl. És kéri, hogy engedje el a zsidóságot, de a fáraó ezt nem engedi. És azt mondja, az örökkéval, hogy rendben van, másnap reggel, amikor a fáraó és az udvartartása lejön a Nílushoz, akkor a szembeni partra menj le te is. Mert hogy a Nílus az a termékenységnek volt a jelképe, az egyiptomi panteonba szubstanciális erővel ruházták föl, azaz isteni hatalmat tulajdonítottak neki. Nem véletlenül, hogy a Nílus torkolatánál, illetve a folyam mellett alakultak ki a nagyobb egykori egyiptomi városok, mert hogy ott tudtak életben maradni egy sivatagos, kősivatagos térben, és hát így is történik, Mózes pedig fölemeli a botját, egész Egyiptom vizei fölé emeli, és a vizek vérré válnak. Ugye hát egy ilyen közepes hőmérsékletű országban is, mint a miénk, mint amit mérsékelt éghajlatövként jellemzünk, ott is azért a folyadék, hogy ígyunk, hát az igen fontos, ezt én most gyakorlom is. Hát gondoljunk bele abba, hogy amikor egy sivatagi környezet van, és ott folyamatos hidratációra, folyadékbevételre lenne szükség, és az hirtelen ihatatlanná válik, mert minden vérré válik, akkor hát az egész birodalom alapjaiba remeg meg. Van olyan tudományos föltevés, hogy a tektonikus lemezkérgek elmozdulása során olyan ásványi anyagok kerülnek a Nílusba, amely az addigi teljes mikroflóráját átalakítják, és az akkori édesvízből sósvíz lesz, és egy pár héten keresztül teljesen elszínezi. Na most ez alapjaiba megbolygatja az állatvilágát, és amikor ugye a második csapásba, a békákba gondolunk bele, hát milyen cukik, meg a gyerekeink is szeretik, ugrálnak. Először is, ha valaki szeret aludni éjszaka, és gondolom, hogy ebben vagyunk így egy páram, akkor azért vannak olyan békák, amelyek elképesztő hangerővel tudnak kurutyolni. Tehát olyan hangerősítő lebernyegeik vannak, amelyek komoly decibelles hatást adnak le, és ne egy-két békára gondoljunk, hanem millió számra. És nem csak, hogy nagyon hangosak voltak ezek a békák, hanem nagyon büdösek is voltak. És egész Egyiptomot ellepték. Tehát az emberek nem tudtak pihenni, és folyamatosan próbáltak elszaladni a bűz elől, ami elől nem lehetett. A harmadik csapás, azok a férgek voltak. Ezek a békák ugye a természetes édesvizes környékükből elmenekültek, és hát a sivatag az nem a békáknak való hely, tehát ez a elképesztő mennyiségű béka elpusztul, és elkezdenek férgesedni. A negyedik csapás pedig a vadállatok lesznek, de azt van, amikor úgy fordítják, hogy a férgekből a bogarak, amik ugye kijönnek, és nem véletlenül, hogy nagyon sok egyiptomi vagy kosztümös filmben ez úgy van ábrázolva, hogy gyolcsot tekertek a testükre, hogy próbálták magukat megvédeni az alól, hogy a békákból lévő rovarok, először férgek, aztán a bogarak, ugye a bőr befúrják magukat. Tehát ez is egyfajta védelmi mechanizmus volt, és miután ezek a vadállatok is meglettek fertőzve a bogarak és a férgek által, és miután ezek is elpusztultak, mert nem volt megfelelő környezetük, nem volt édesvíz, hát ezután jött a dögvész. Ez volt ugye az ötödik csapás, és a dögvész után pedig a fekélyek. Ahogy ugye a betegségek végigfutnak. Egy csapás az 7 napon keresztül tartott, és aztán 3 hét volt, körülbelül 3 hét volt, amíg minden visszaállt az eredeti állapotába, amennyire lehetett. A hetedik csapás az volt a jégeső. Tehát ami gyakorlatilag megmaradt, hát ugye minden le lett fertőzve, betegségek, baktériumok, mindenféle dolog ott volt. Hát a jégeső elverte még azt a maradék búzát, árbát, és hát gondoljunk bele, ott nem vasbeton szerkezetbe épültek ezek a házak, hanem agyag, nád. Tehát, hogy össze-vissza törtek ezek a jegek mindent. És aztán jött a következő csapás, a sáskák, és ne csak abba gondoljunk bele, hogy amit a jégeső meghagyott az ágyak mélyen, akkor azt megették. Tehát a sáskák, azok úgy jönnek, hogy minden, amely szerves, hát azt megeszik. Eltűnik a ruha, ami lenből van, a gyapjú, eltűnnek a takarók, eltűnik adott esetben a vékonyabb ajtófa, fakeret, tehát hogy így, ami megmaradt, azt is vitték. És ezeket érdemes végigondolni, tehát tényleg megértsük, hogy itt milyen súlyos, sőt borzasztó csapások vannak, tehát hogy az örökkévaló milyen erőket mozdít meg, hogy fölismerje a fáraó, hogy mi lenne a helyes. És ugye az első 7 csapásnál az örökkévaló keményíti meg a fáraó szívét, de az utolsó 3-nál már nem ott. A fáraó keményíti meg a saját szívét, és gondoljunk egy kicsit bele abba is, hogy ugye Mózes és a fáraó, illetve az ő rokonaik, hát ők valamikor egy családot alkottak. Tehát egyszerűen Mózes mindig megy, a fáraó mindig megkéri, sőt könyörög, hogy vegye le ezt a csapást, és akkor elengedi a zsidóságot, és akkor Mózes mindig könyörög az örökkévalóhoz, az örökkévaló felszabadítja Egyiptomot a csapás alól, és amikor a fáraónak kellene, hogy teljesítse az ígéretét, akkor ez valamiatt elmarad. A sáskák a 8. csapás után jön a 9. csapás, a sötétség. Az egyiptomi hitvilágban ugye a napisten volt az az induló forráspont, ahova a fáraók magukat visszavezették. Ugye a nap az, amely láthatóvá teszi ezt a világot, amely energiát ad, melegséget ad, amely termővé teszi többek között a talajt. És egyszer csak elveszik a hitüknek a közepét jelentő fényközpontot, a napot. És azt írja a rabbinikus irodalom, hogy ez 3 napig tartott, tehát ez volt az a csapás, ami nem egy hetes volt, hanem csak 3 napos, hogy aki ült, az nem mert felállni, és aki állt, az nem mert leülni. Teljes sötétség borított Egyiptomot, majd elérkezik az utolsó csapás, amikor is Nisszán hónap 10-ével az örökkévaló azt mondja, hogy minden egyes zsidó családnak ki kell, hogy válasszon vagy egy kecskét, vagy egy bárányt, hogy ez már el legyen különítve, hogy belőle lesz majd a peszachi áldozat. Őt 14-én le kellett vágni, a vérével meg kellett jelölni a bejáratokat, hogy majd az örökkévaló, a halálangyala 2 írásos szöveget találunk, ugye az egyik, hogy az örökkévaló önmaga, illetve a küldötte, a Hagadá történetebe pedig ugye a halálangyala lesz az, aki érkezik, és aki átlépi majd a zsidóházakat, és ez az a pillanat, amikor már nem Mózes megy a fáraóhoz, hanem a fáraó jön, és mondja, hogy menjetek.
Így, hogy hallgattam a 10 csapást, Rossininek a Mózes című operája jutott az eszembe, ahol ezek közül egyik, másik, többek között a sötétség, hát csodálatosan meg van zenésítve. Na de hát erről most nincs időnk elmérkedni, hanem még arra kérnélek szépen ennek a kis beszélgetésnek az utolsó pár percében, hogy a széder vacsorának a 4 részéről vagy szertartásáról mondjál egy pár mondatot.
Még a széder tálhoz hozzátartozik 3 darab maceszlap. Ez a 3 maceszlap a szédernek a különböző témáit jelképezi. Úgy kell a széderestét levezetni, mintha mi magunk vonulnánk ki Egyiptomból. Talán az ember életében az egyik nagy feladat, ami isteni áldás, hogyha érezzük, hogy ez eljön, hogy a mindenkori Egyiptomból megpróbálni kivonulni, hogy az örökkévaló megmentsen bennünket. Ugye azt gondolom, hogy itt van egy nagyon fontos kapcsolódási pont. Ugye a húsvét a keresztény világban nem más, mint hogy az örökkévaló megmenti a haláltól Jézus személyében a hívő közösséget. Ugyanígy a haláltól menti meg az elsőszülötteket a tizedik csapás során. Tehát, hogy a megszabadulás jellegzetessége mind a két húsvétnak nagyon erősen a része és az eleme.
És akkor milyen részekből állt ez a széder vacsora?
Van a vacsorát megelőzően, mint hogy bátorkodtam mondani, hogy a gyerekek vannak a középpontban, az, hogy elmeséljük nekik a kivonulás történetét. Egy elbeszélés, ahol a gyerekek szerepelnek, ahol elhangoznak különböző énekek, ahol elhangoznak azok az imák, amiket említettem, a szegénység kenyere, a rabszolgák voltunk. Így érkezünk el oda, hogy a három macezból, a szédertál különböző fogyasztható szimbólumaiból, mindegyikből fogyasztunk megfelelő áldással, és emlékeztetjük magunkat, hogy mit miért teszünk. Majd végül elfogyasztjuk a tojást, ami ugye a legnagyobb örömünkben is a szentély hiányára emlékeztet bennünket. Majd jön a vacsora, és a vacsora végén van egy záró rész, ahol különböző vallásos énekeket énekelünk. Például az egyik ilyen, hogy miből van egy? Ugye hát egy az az örökkévaló. Miből van kettő? Kettő az a szövetség táblája. Miből van három? Hát az ősatyákból. Miből van négy? Hát az ősanyákból. És akkor így megy végig, és ez az egész közösség énekli. Tehát a vége az egy utóáldás, és gyakorlatilag egy közösségi élmény, és amikor véget ér a szédereste, akkor úgy búcsúzunk el egymástól, hogy következő évben pedig Jeruzsálembe.
És a pohárbor, vagy a négy pohárbor?
A négy pohárbor az ugye így a négy eleménél mondunk mindig egy-egy áldást, ugye úgy kezdődik az ünnep, hogy kidust mondunk, azaz megszenteljük a napot, akkor fogyasztjuk az elsőt. És ahogy így szépen egy-egy nagyobb részhez elértünk, mint amit most meséltem, akkor minden egyesnek a nyitányánál fogyasztunk egy pohár bort.
Remélem, hogy a hallgatóink ráismernek az evangéliumok leírására is, és valamiképpen a párhuzamokat megtaláljuk ugye az utolsó vacsorával is, amelyet az evangélium nekünk bemutat, akkor a zsidó közösségnek is áldott húsvétot, fennyelteli ünnepet kívánunk, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Áldott húsvétot.
Tisztelt hallgatóinak köszönjük a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Az ígéret földje. Beszélgetést hallottak dr. Róna Tamás, főrabbival, a zsidó keresztény hagyományokról.